Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Atyától, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Édes jó Atyánk, megváltó jó Úrunk a Krisztusban. Leborulunk előtted, Urunk, a mi szívünk minden hálájával. Köszönjük, hogy hoztál egy kis enyhülést ebbe a nagy nyári melegben. Ó Uram, amikor hideg van, sóhajtozunk a meleg után, amikor meleg van, akkor vágyjuk a hideget. Ó Uram, mennyire emberek vagyunk, mennyire elégedetlenek vagyunk sokszor, és mennyire nem bírjuk, Uram, hogyha túlzottan megváltozik a környezet körülöttünk. De milyen jó az, amikor megtapasztalhatjuk, hogy Te mégis enyhülést adsz, enyhülést akár hidegben, akár melegben, hogy nekünk jó legyen, hogy mi ne fázunk, vagy éppen ne betegedjünk meg a melegben. Köszönjük, Atyánk, hogy naponként vigyázol ránk, és köszönjük, hogy Te mindig parancsolsz nekünk valami jót. Te mindig megparancsolod, hogy a mi életünk merre folyjon, mindig hozol új eseményeket, váratlan fordulatokat a mi mindennapjainkban. Köszönjük neked, hogy mindenben a Te hatalmas kezed munkája látszik, amely akár rossz, akár jó, de a mi javunkat szolgálja a Te nagy neved dicsőségére. Köszönjük, Atyánk, hogy Te naponként ránk tekintesz, mi ránkiknek bűnük súlya nagy, mi, akik napról napra gyarapítjuk inkább ezeket a vétkeket, ahelyett, hogy mindig elszámolnák inkább Te veled, Uram, tartogatjuk, gyűjtögetjük, és egyszer csak azt veszük észre, hogy már lehúz, altat és befed bennünket. Ó Uram, vedd ki a mi szívünknek bogáncsait, vedd ki a mi szívünk töviseit, azokat, amelyekkel szúrunk, bántunk sokszor, amelyek nekünk is fájdalmat okozhatnak, hiszen ugyanaz a lélek van sokszor a másik emberben is, ugyanaz a szent lélek működik, és hát tudunk, nekünk is fáj, hogyha megsértjük a testvérünket. De ugyanígy fáj, Uram, hogyha mi velünk is így bánnak, talán olyanok, akikhez nem is volt közünk, de akár olyanok is, akiket barátunknak, testvérünknek hittünk. Kérünk, felséges jó Atyánk, tisztíts meg bennünket, bűnös embereket, s engedd, hogy szóljon most a Te igéd, engedd, hogy hangozzék el a Te üzeneted, amelyet tartogatsz a mi számunkra, amelyet, mint ékes kincset tálal fel a Te aranytálcádon, az ige hirdetés útján. Kérünk, hogy ne tekints méltatlan szolgáidra, hanem tekints egyedül a mi megváltó Krisztusunk, az Úr Jézus áldozatára, aki mindannyiunkért a keresztre ment és mindannyiunk vétkét eltörölte, feltámadásával pedig elkészítette az új életet számunkra. Kérünk, kegyelmes jó Atyánk, szentelj meg most bennünket a Te igédnek igazságával. Fiadért kérünk. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg az Úr igéjét. Úgy, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliuma 6. részéből, 6. rész 24. verséből a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Amen. Eddig a mi Urunk felolvasott igéje. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Életünk folyamán valakihez, valakikhez, illetve valamihez mindig kötődünk. Még akkor is kötődünk, hogyha bezárkózunk a négy fal közé. Talán vannak olyan pillanatai a mi életünknek, amikor úgy nem nagyon kívánunk elmenni otthonról sehová, amikor azt érezzük, hogy talán nem is volt érdemes felkelni ezen a napon. Ezeken a napokon is, a nem szeretem napokon is kötődünk valamihez. Kötődünk egy-egy szokáshoz, mondjuk ahhoz, hogy pont ma reggel 6-kor felkelünk. Kötődünk egy-egy ruhához, természetesen kötődünk a négy falon belül is Istenhez, hiszen imádságban hozzáfordulunk. Vannak berögződő szokások, de inkább, ha kívülre tekintünk, hogyha a négy falon kívüli életre tekintünk, amit hiszem azt, hogy többnyire megélünk, nem a négy fal között éljük le mindennapjainkat, hál' Istennek. Hogyha kitekintünk, akkor is vannak külső szokásaink, amelyek a külvilághoz kötődnek, vannak kedvenc éttermeink talán, vannak olyan lócák a sétálón, amit szívesen használunk, leülünk rá, Van talán kedvenc kirakatunk, ez nőknek és férfiaknak természetesen más és más. Van talán kedvenc ülőhely a buszon, én mindig az ablak mellé szerettem ülni, mikor még középiskolába jártam, mindig onnan szerettem nézelődni. Van talán kedvenc üdülőhelyünk ebben az országban, de van akiknek országon kívül, határon túl is. Tehát akár a négy falon belül vagyunk, akár a négy falon kívül, vannak kötődéseink, amelyekért mi áldozatot hozunk. Akár időt, akár energiát is belefektetünk, hogy ezeknek a kapcsolatainak, kötődéseinknek élhessünk. Időt szentelünk arra, hogy beszélgessünk barátainkkal, szeretteinkkel. Időt szentelünk arra, hogy akár állva kivárjuk azt, hogy a megfelelő hely felszabaduljon a buszon, de szánunk arra is időt, hogy elgyalogoljunk a szeretett padunkig a sétáló utcán. Talán sokszor sok energiát és pénzt is belefektetünk abba, hogy ezeknek a szokásoknak tudjunk élni, hogy minél jobban élhessünk, akár egy hivatásunkkal, lelkészek esetében főként hivatásunkkal, de mint keresztény ember életével nem ellentétes cselekmény, akár jelzem itt hobbira gondolok. Tehát akár egy-egy hobbiba, egy-egy kézi munkába is rengeteg időt és energiát bele tudunk fektetni. És talán azt veszük észre magunkon, hogy sokszor ezeknek élünk. Csak ezeknek élünk. Itt kezdődik a probléma. Sokszor egy-egy hobbi, szenvedély, ruha, szokás igazán fontossá válik, de olyannyira fontossá válik az ember életébe, hogy elfoglalja a legfontosabb helyet. Elfoglalja szívünknek a trónját. Hiszen minden időnket, minden pénzünket ez öleli fel. Mondhatjuk, hogy az imént felsoroltak közül bármi, de tényleg bármi válhat úrrá az ember életében. Úrrá válik, mert jól érezzük közben magunkat, kellemesen jól érezzük magunkat, például amikor a hobbinknak élünk, hiszen ezért csináljuk, hogy legyen egy kis pihentető munka a rendes munka mellett, amire talán elhívott bennünket az Úr, vagy amit mi magunk választottunk az életben. Jól esik talán a szokásoknak is élni, ad egyfajta rendszerességet az életünknek, hogyha ezeket mindig megtartjuk, hogyha ezekhez mindig igazodunk. És amit szívesen csinálunk, gondoljon mindenki arra, amit a legszívesebben szeret csinálni, nem szívesen hagyjuk abba. Aki főzni szeret, nem szívesen szakítja meg éppen a főzés, hogyha becsenget nála egy postás. Még talán akkor sem, hogyha jó hírt hozott abban a levélben, ami a kezében van. Nem szeretjük abba hagyni, és nem szeretjük, hogyha megzavarnak e közben bennünket. Sokszor történik meg, hogy egy-egy ilyen szokás úrrá válik, sőt, el is hatalmasodik az ember életében. Az eleinte hobbiszerűen bortfogyasztó emberek például könnyen válhatnak akár alkoholistává, hogyha egy-egy nagy csapás jön az életükbe, hiszen ez volt a hobbi, és ez vált az úrrá. Vannak, akik néha-néha gyújtanak rám, aztán később nikotinfüggővé válnak, anélkül, hogy ezt tudnák kontrollálni. Akik szerelem nélkül élnek egy kapcsolatban, akik szeretnek valakit a kapcsolatukon belül, de nem szerelemmel, azok könnyedén csak egy kapcsolatfüggőségbe élhetik le az életüket. Sorolhatnám még testvéreim ezeket a viszonyokat, de nem látom több szükségét. Láthatjuk, hogy egy-egy ártatlan szokás könnyedén válhat ilyen hatalmaskodó úrrá az ember életében. Olyan hatalmaskodó úrrá, amely mindenre kiterjeszti az igényét, a mindennapokra, olyan, amely ki is fordíthatja akár az ember személyiségét, és egy olyan állapotba sodorja, amelyre azt mondhatjuk, hogy szabadulásra szoruló állapot. Olyan megkötözöttséget jelent sokszor egy-egy ilyen külsőség. És ami a legszomorúbb ebben a felsorolásban, amiről eddig beszéltem, hogy mindez a hívő emberek életében is előfordulhat. Hát ugyanígy a mi életünknek is része lehet bármi. Sajnos a mi életünkben is előfordulhat bármi, hiszen nem vagyunk elzárva a környezettől, nem négy fal között éljük többnyire az életünket. Vannak szokásaink, vannak hobbiaink, amikkel szívesen foglalkozunk, de talán sokszor ezek úrrá is válnak az életünkben. Hogyha magunkba tekintünk, akkor most gondoljuk végig, testvéreim, hogy Mennyiszer vált fontosabbá egy-egy szokás, egy-egy hobbi, munka, pénzkeresési láz, mint az Úrral való kapcsolatunk? Mennyiszer foglalta el talán az Úrnak a helyét ez a mi életünkben? Annak az Úrnak a helyét, aki a mi megváltó Úrunk, akinek mi egyszer már elköteleztük magunkat, akit mi jól lehet szeretünk, és tudjuk, hogy ő is szeret bennünket, olyannyira, hogy az ő fiát sem sajnálta értünk. Mindennek ellenére én azt érzem, hogy sokszor az ő királyi széke mellé mi beteszünk egy másik királyi széket a szívünkbe. Ő egy egyedüli trónt követelne a mi életünkben magának, ám mi még beteszünk mellé egy széket, talán kisebb széket, ami sokszor nagyobb székké válik, és ráültetjük az istenségét, szokásainkat, hobbiainkat, szenvedélyeinket. Ez az, ami nagyon helytelen. Jézus valami hasonló viselkedés ellen emeli fel a szavát itt, a hegyi beszédben, ebben az igében, amelyet felolvastam most közöttetek. Azt mondja, hogy az ember szívében nem lehet két szék. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Lehetetlen. Lehetetlen. Talán fel is tesszük a kérdést, hogy miért ne lehetne. Miért ne lehetne két úrnak szolgálni, hogyha ebben a valós értelemben, amire Jézus gondolt, azt mondhatjuk, hogy miért ne foglalkozhatna az ember akár más istenségekkel is. Attól még ő tisztelheti a saját urát. Géza fejedelemről jegyezték fel a korabeli történészek, hogy ő egyszerre áldozott még a régi istenségeknek. És ő amellett, hogy már kapcsolatba került a mindenható úrral, még megtartotta azért a régi bávány istenségeket is. És amikor ezt felrúgták neki, hogy te Géza, miért foglalkozol te még a régiekkel, azt mondta, hogy hát elég gazdag úr ahhoz, hogy ő akár két-három istenségnek is áldozhasson. Hát ez nem lehet. Ez az, amit nem lehet. Mi is feltesszük a kérdést, tehát, hogy miért ne lehetne akár több istennek áldozni? Miért ne lehetne akár több istenséggel szolgálni? Miért ne lehetne többnek szolgálni, több személynek ezen a világon? Hiszen szolgálunk a munkahelyen annak a számunkra ismeretlen úrnak vagy uraknak, akik ezt az adott céget, vállalatot irányítják. Akár gondolok itt egy multicégre, gondolok itt egy állami cégre, nem tudjuk, hogy ki van a csúcsán ennek az egész hálózatnak, ám mégis szolgáljuk azzal, hogyha ott dolgozunk. Emellett az asszonyok szolgálnak a férjüknek, a férjek szolgálnak valamilyen módon az asszonyuknak is, és hát persze szolgálunk az Úrnak is a magunk módján. Rögtön háromféle szolgálatot is felsoroltam most, testvéreim. Ám mégis igénk alapján ezt a gondolkodásmódot, amit most felsoroltam, és amely talán sokszor jellemzi is a mi hétköznapjainkat, ezt el kell vetnünk. Tehát így ebben a formában ez nem szabad, hogy igaz legyen. Miért is? Ismerjük meg, hogy Jézus hogyan látta a korabeli társadalmi rendszert. És ő ezen az igén keresztül be is mutatja, hogy milyen volt a korabeli társadalmi rendszer, tehát egy szeletét mutatja be. Hiszen ebben az időben, hogyha valaki elszegődött egy úrhoz szolgálatra, az nem szolgálhatott máshol. Tehát egy rabszolga, vagy egy házi szolga cseléd, csak egy helyen lehetett cseléd. Talán még a magyar feudális rendszerben is, még a régi időkben, akkor is így volt. Nem lehetett kétfelé sántikálni. Egyrészt nem engedte az ideje a szolgának, hiszen annyi teendője volt ott az uránál, hogy másfelé nem is mehetett. Másrészt az őt tartó úrnál rendezkedett be, ott élt a családja, annál az úrnál, akinél ő elszegődött. Ott volt otthon, nagy szó, ott érezte otthon magát, és hát nem vágyakozott más úrhoz. Sőt, hogyha az ura megtudta volna, hogy másfelé tekinget, akkor minden bizonnyal meg is büntette volna, és ez a büntetés jogos is lett volna a szolga nézve. Ez az ige azt mondja, hogy aki Isten tekinti urának, az nem tekintheti a mammont is urának. Nem azt mondja, hogy el vagy tiltva a mammontól. Ez a szó körülbelül a vagyonszónak a korabeli megfelelője, tehát itt most konkrétan a pénz szeretetéről esik szó. A vagyon, a pénz, mint egy ideig való dolog, ide köt a földhöz, ellenben Isten pedig a mennyei világhoz próbál bennünket minden erejével kötni. Sajnos sokszor nem használjuk ki az ő által adott lehetőségeket erre a kötődésre, és ezért nem szabad helyet cserélni. Ezért nem szabad megfordítani az Isten és a mammon, akár vagyon, de én ide sorolnám mindazt, ami istenségé válhat az életünkben, ezért nem szabad megcserélni. Hiszen a földi dolgok mindig csak a földhöz fognak kötni, Isten pedig mindig megpróbál a mennyhez is kötni ebben a földi valóságban, és a kettő közül az egyik el fog múlni, és a föld lesz az, amelyik elmúlik. A föld, a mammon, a gazdagság, elmúlnak a hobbijaink is egy idő után, amihez pedig próbál kötni bennünket az Úr, az pedig örökre megmarad. Akkor van értelme felcserélni a kettőnek az elsőbségét? Akkor van értelme Isten széke mellé egy újabb széket berakni ennek a világnak a számára, földi élvezeteknek a számára? Hogyha Isten került a mi életünk középpontjába, akkor, hogyha egy kicsit egoisták is vagyunk, hát ránk nézve rossz csere, rossz üzlet lenne, hogyha őt ledöntenénk a szívünknek a trónjáról. Helytelen lenne, hogyha átengednénk teljes mértékben az ő helyét egy-egy hobbinak, egy-egy szokásnak, de akár a pénznek is, amely nagy úr ebben a világban. Hogyha már mi talán nem is akkora nagy lelkesedéssel sajnos, mint egy ókori szolga, de hogyha mi úgy szegődtünk hozzá, mint egy ókori szolga az urához, hogyha mi őhozzá tartozunk, attól függetlenül szóba állhatunk ezekkel a külsőségekkel. De nem pártolhatunk át ezeknek az oldalára. Nem szabad, hogy ezeknek a külső tényezőknek váljunk a szolgáivá. Azért, mert talán egy másik ember életében ezek jelentik az uralmat, hogyha így objektíven megvizsgáljuk. Nem jelenti az, hogy a mi életünkben is át kell vennie az uralmat. Szóba állhatunk tehát a külsőségekkel, sőt szóba is kell állunk, hiszen nem a négy fal között éljük a mindennapjainkat, de tartsuk meg Istent, ami mennyei urunknak. Hogyha mi őnál rendezkedtünk be valamikor, mint ahogyan a szolga berendezkedett annak idején urának a pajtájában, nem mindig jutott hely a házban. Hogyha őnál rendezkedtünk be, hogyha őnál van a mi lelki családunk, akkor becsüljük azt meg. Még akkor is, hogyha éppen kellemetlen hatások, események érnek bennünket, még akkor is, hogyha minden körülmény arra játszik a mi életünkben, hogy megtagadjuk ezt a családot, hogyha minden arra buzdít, minden hatás, ami ér bennünket, hogy megtagadjuk ennek a családnak a főjét, a legfőbbet. Mondtam, hogyha Jézus korabeli szolga másfelé tekintetett, akkor könnyedén kaphatott büntetést az Urától. Így Isten is adhat nekünk, az ő szolgáinak, akár testi, de akár lelki pofonokat is, hogyha mi így másfelé tekintetünk, hogyha mi megpróbáljuk azt a széket berakni az ő széke mellé, nem haragból, csupán azért, hogy még idejében vissza tudjunk térni ehhez a családhoz. Vigyázzunk kell tehát, testvéreim, mert bármi tárgyi dolog, és sajnos bárki, tehát bármelyik személy, földi ember úrrá válhat az életünkben. Bálvánnyá válhat az életünkben bárki és bármi. És többnyire rajtunk múlik, hogy engedjük ezt akárminek, akárkinek, vagy pedig kitartunk Isten elsőbségénél. Isten után jöhet minden. Valahogy így lenne ennek a helyén. És miért is érdemes erre ügyelni? Azért, testvéreim, mert hogyha Isten az Úr az ember életében is, nem a bálvány, nem a szenvedély, akkor nem kell félni semmilyen mellékhatástól. Az Úr nem fog bennünket elkápráztatni, majd elejteni, mint ahogyan teszik azt a drogok. És nem válunk egy idő után sem szenvedélybetegekké. Hogyha az Urat szeretjük, akkor azt nem fogjuk később sem megbánni. Hogyha földi tárgyak, hobbik, szokások szeretetébe vetjük minden erőnket, azt még megbánhatjuk. Az még akár a fejünkre is nőhet, amiért még bajba is keveredünk, de az Úr által nem. Mert ő nem a bajunkat akarja, hanem a javunkat. És ő mindig ezt munkálja. Nem válunk szenvedélybetegekké. Ilyen örömteli kijelentés ez a mai világban, amikor valahol minden a szenvedély betegségbe torkollik. Valahol minden, ami ártatlanul indul, valahogy szenvedélyé válik az embernek. Most gondolhatnánk arra, hogy hát lehet, hogy vannak túlzott rajongói az Úrnak, akik már talán szenvedélybetegeknek mondhatók külső szemmel. Gondolok itt akár egy-egy szerzetes rendre, egy-egy apáca rendre, de akár különféle túlfűtött kegyességi körökre, amikről tudunk, amik jelen vannak a mi egyházunkban, akik talán sokszor a négy fal között, saját magukat a négy fal közé zárva, szenvedélyesen foglalkoznak az Úristennel. Én úgy látom, hogy akit Jézus által kihívott az Úr ebből a világból, az vissza is küldi a világba. Lehetünk mi, sőt kell is, hogy az ő szolgái legyünk és maradjunk, ám nem zárkózhatunk be a négy fal közé. Az Úrnak nem szoba keresztényekre van szüksége, hanem olyanoknak, akik élő bizonyságon mennek vissza abba a világba, ahonnan megtértek hozzá. Nem zárkózhatunk be, és nem lehetünk így módon túlfűtött függők ebben az életben, hiszen az Isten szeretete és az Isten dicsérete ebben a világban kell, hogy zajlódjon. Ebben a világban kell, hogy meglássák az emberek, hogy hogyan is kell dicsérni az Istent, hogyan is kell őhozzá folyamodni. Kedves testvéreim, fontoljuk hát meg ez alapján, az ige alapján, hogy ki az igazi Úr az életünkben. Fontoljuk meg, hogy vajon az Úristen maradt-e még mindig a legfőbb a mi szívünkben, vajon az ő trónja mellé nem tettünk-e be egy-egy kis széket még, vagy egy-egy nagyobb széket. Fontoljuk meg, hogy mennyire tudunk lemondani azért, hogy őt tudjuk magasztalni, mennyire tudunk mindent háttérbe szorítani arra az 5 percre, amikor imádságban borulunk le elé, arra az 1 órácskára, amit odaszánunk hetente, akár vasárnap délelőtt, akár csütörtök délután, mennyire tudunk kívül hagyni mindent. Kívánom testvéreim, hogy naponként erősödjünk meg az Úr szeretetében is, naponként ismerjük fel, hogy ő több, mint a mammon, több, mert ő nem húz világi szenvedélyekbe, hogyha ő marad az Úr, nem leszünk betegek tőle, sőt, akkor leszünk igazán egészségesek, és akkor tudunk igazi életet élni ebben a rohanó, megbotló köveket készítő zajos világban az ő dicsőségére. Amen. Kegyelmes Atyánk, édes Istenünk, köszönjük, hogy Te ismét elkészítetted a mi szívünknek vigaszát. Ó Uram, köszönjük, hogy Te ismét eltöltöttél bennünket igének táplálékával, Atyánk. Ha magunkban nézünk, ó Uram, hányszor kiszorítottuk a Te helyedet. Hányszor engedtük, hogy földi szokások, hobbik, pénz szeretete elfoglalja a Te helyedet. Bocsásd meg ezt nekünk. Engedd, hogy mindig hűséggel tudjunk Te rád figyelni. Engedd, hogy a Te királyi székedet, Uram, ne adjuk oda másnak, hiszen ezt kegyelemből kaptuk. Talán kínok, fájdalmak között ismertük fel ezt. Ó Uram, ne engedd, hogy elpazaroljuk. Ne engedd, hogy az igaz gyöngyöket állatok elé lökjük, hanem tartsuk azokat jó helyen, biztonságos helyen a szívünkben. Engedd, Uram, hogy dicsérhessünk a világban. Engedd, hogy a mi kereszténységünk ne négy fal között gyakorolt szokások közé merevedjen, hanem legyen az mindig rugalmas, de leginkább Te hozzád igazodó, és az emberek számára érthető és világos. Így világítsunk, Urunk, mint a Te mécseseid ebben a világban, ebben a sötét, éjszakát élő világban. Engedd, hogy igédnek világossága mindig táplálja a mi fényünket, és így világoskodjék a Te igazságod, Uram. Kérünk, szerető jó Atyánk, engedd, hogy megtérhessünk hajlékunkba, békességbe. Engedd, hogy a hét további részét is neked szentelhessük, és úgy élhessünk, Uram, minden percben, ahogyan azt előtted kedves. Ne úgy, Uram, mint ahogyan elvárnák, hanem egyedül úgy, ahogyan azt előtted is megfelelő. Imádkozunk, Urunk, gyászoló testvérünkért, és az ő családjaira, engedd, hogy fel tudják dolgozni azt a gyászt, azt a fájdalmat, amit most átélnek. Uram, mutasd meg nekik a Te feltámadott Jézus Krisztusodnak, a mi Urunknak a kegyelmét. Mutasd meg, hogy van folytatás, hogy a halál nem a végső állapot. Kérünk, maradj velünk, Istenünk, áld meg ezt a közösséget, áld meg ezt a csütörtöki közösséget, és kérünk, hogy te tartsd meg továbbra is így kegyelmedben a te nyájadat, ezt a nyájat, amelyet elhívtál, amelyet testvérekké tettél, kegyelmes Istenünk. Kérünk, jó atyánk, nem a magunk érdeméért, hanem egyedül a mi szerető, megváltó úrunkért kérünk. Hallgass meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.